A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese van velünk. Szervusz, jó estét!
Szervusz, és üdvözlet a hallgatóknak!
És a Trump sztorit próbáljuk elmesélni, ahogy kezdődött, meg ahogy, hát nem tudjuk, hogy végződik, de ahogy most ebben a pillanatban látjuk, olyan körülbelül két héttel a hivatalba lépés előtt, mert ugye január 20-án esküszik föl, és hát meglátjuk, hogy utána mi lesz. Hát persze rengeteg jel mutat arra, hogy igazából az ő kiszámíthatatlansága nem sokat változott, és talán sokkal erősebben is kezdi majd ezt a második periódusát, mint az elsőt, talán fölkészültebb is azért ennek ellenére, de majd meglátjuk. Kezdjük szerintem azzal, hogy honnan jön ez az ember igazából. Ugye a teljes neve Donald John Trump.
Igen.
És meglepetéssel fedeztem fel, hogy végzett valami military academy, tehát egy katonai akadémiát.
Az egy középiskola.
Középiskola?
Egy katonai középiskola, egy bentlakásos amerikai középiskola, igen.
Tehát azért van valami katonai múltja, annak ellenére, hogy ő nem ment el, valami csontkinövés miatt nem vitték el Vietnámba. Ami vagy volt, vagy nem.
Igen. Igen, hát nem az egyetlen, akinek sikerült megúszni a vietnámi háborút. Ugye az ifjabb George Bush, aki pedig pilóta volt, katonai pilóta volt a Nemzeti Gárdában, ő is elkerülte. Na mindegy, szóval igen, a Trump család az nagyon tehetős volt New Yorkban, Bronxban, és még a nagypapa alapozta meg a vagyont, aki többször is bevándorolt Amerikába, Németországba, oda-vissza utazgatott, de ilyen kaliforniai szállodák, illetve hát, hogy mondjam finoman, tehát ilyen garniszálók révén alapozta meg a családi vagyont. Ebből a fia Fred az New Yorkban ingatlan fejlesztő vállalkozó lett, komoly vagyont halmozott föl, nagyon gazdag ember lett, és a birodalmat az gyakorlatilag a kisebbik fia Donald örökölte meg, az idősebbik fia Fred, az ifjabbik Fred Trump az pilóta lett, és elitt az életét, viszont a fiatalon meg is halt. Ebből aztán mindenféle családi drámák lettek, az örökségnek egy részéből kifúrták a felnőtt örökösök az akkor még fiatalkorú gyerekeit, Frednek a fiatalkorú gyerekeit. Na, egy szó, mint száz, egy gazdag, ám de meglehetősen botrányokkal terhelt családból származik, és ő maga is ingatlanfejlesztő lett. Voltak összeütközéseik már akkor a papa idején, voltak a cégnek összeütközései az állammal, indultak eljárások, amiért a lakótelepeiken, amiket építettek, nem adtak ki lakásokat a fekete New Yorkiaknak, aztán ezt peren kívül rendezték, és ez egy ilyen visszatérő motívum Donald Trump életében, irdatlan mennyiségű, több ezer pere volt. Volt, ahol őt perelték, volt, ahol ő perelt. Ezeknek jelentős része peren kívül egyességgel ért véget, mert ő azt mondja, soha nem vesztett pert, ez így ebből a formában nem igaz. Már egy szó, mint száz, egy gazdag ember, az igazi, hát hogy mondják ezt a cutthroat, tehát a torokelvágós időszakban, a 70-es, 80-as években New Yorkban. Nagyon jellemző példa, ugye a 60-as években kezdték építeni a világkereskedelmi központot, amit aztán ugye leromboltak a terrortámadásban 2001-ben a szaudiak, és ennek az acél szerkezetét ugye a maffia szállította, a maffia által ellenőrzött cégek szállították az építkezésekhez, tehát csak azért mondom, mert New Yorkban ebben az időszakban valóban az alvilág és robbanó ingatlan üzletág, ez nagyon, nagyon összeért. Tehát mindenféle veszedelme közepette nőtt föl, és lett tényleg sikeres vállalkozó, amit aztán többször elbukott az élete során. Ugye azzal büszkélkedhet, hogy sikerült két kaszinót is csődbe vinni, ami elméletileg lehetetlen lenne, de ő ezt megoldotta. De mindig valahogy talpra állt, és az egyik botrányból a másikba esett az egész életében. a házasságai is mindig botrányosak voltak. Jellemzően nagyon-nagyon csinos fotomodelleket, színésznőket vett feleségül. Ez a dolog, ez már a középiskolában elkezdődött, egy katonai középiskolában, ilyen bentlakásos középiskolában adta az apja, aki nagyon szigorúan nevelte, és az osztálytársai visszaemlékeztek rá, hogy mindig a hétvégekre megszervezett mindenféle csinos lányokat, hogy látogassák meg, akikkel eldicsekedett a többieknek, de valójában semmi köze nem volt hozzájuk. Szóval a széphez és a gazdaghoz való vonzódása az már kamaszkorától jellemezte.
Hát aztán sokkal később, 2016-ban, hogy előre ugorjunk, csak az ő személyiségének a leírásához, aztán majd egy másikat is idéznék, ugye Philip Zimbardo, nagyon híres szociálpszichológus írt, hát akkor már, hogy mondjam, országosan ismert volt, hogy egy narcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember lenne, Donald Trump, nem írta ki a nevét, vagy nem mondta a nevét, de mindenki tudta, hogy róla van szó. Aztán elindult egy olyan petíciógyűjtés is, ahol nagyon-nagyon sokan, ha jól látom, valami 40 ezeren írtak alá, pszichológusok, pszichiáterek, egy olyan petíciót, amelyik arról szólt, hogy Donald Trump alkalmatlan amerikai elnöknek. Ez azt hiszem, hogy példátlan az amerikai történelemben, ilyen még egyszer nem fordult elő. Viszont az, amit említesz, hogy milyen nagyon veszedelmes korszakban folyt a család meggazdagodása, illetve az, ami a róla szóló filmben is szerepel, hogy ki volt az apja mellett, aki nagy befolyást gyakorolt rá, ugye ez a Roy Cohn nevű ügyvéd, aki egyébként nagyon komoly alvilági kapcsolatokkal rendelkezett, és aki tanította az ifjú Trumpot, hogy hogyan kell támadni, visszavágni, sohasem sajnálkozni, tehát vagyfajta könyörtelenségre és ridegségre szoktatta az üzleti életben. Tehát ez a fajta személyiségzavar, amit vele kapcsolatban emlegetnek meg a felnövekedése, meg a rá hát befolyás gyakorló férfiaknak, főleg férfiaknak a szerepe, gondolom, ahol fontos.
Igen, mindenképpen az apja nagyon fontos volt a személyiség kialakulásában, egész életében meg akart felelni azoknak a teljesítetlen elvárásoknak, amit az apja támasztott vele szemben. Egy csomó mindent egyébként a javára kell írni, tehát sosem fogyasztott kábítószert, sosem fogyasztott nagy mélységben alkoholt, tehát bizonyos dolgokban teljesítette az apai elvárásokat, de más tekintetben pedig ezek lehetetlen dolgok voltak, tehát mindenben nem lehet az ember tökéletes, de ő mindig meg akart felelni, és valóban Roy Cohn egyik legfontosabb tanítása neki az, és ez a most a mozikban látható The Apprentice című filmből is nagyon jól kiérződik. Soha semmit ne ismeri be, mindig támadj, a védekezés az fölösleges, csak támadni kell, tehát ez a valóban nagyon kíméletlen, de sokáig nagyon sikeres taktika, ez jellemzi. Na most, hogy alkalmas vagy nem alkalmas, ugye az életben bizonyította, hogy alkalmas, hiszen az amerikaiak újra választották, tehát újra megválasztották 4 év szünettel, ez az egyik. A másik, hogy soha még Amerikának nem volt olyan elnöke, aki ne lett volna előtte politikus vagy tábornok. Ugye ez azért fontos, mert Trump ugyan irányított egy nagyon-nagyon szerteágazó céget, de valójában neki nincs olyan jellegű vezetési tapasztalata, vagy nem volt az első elnökség előtt olyan vezetési tapasztalata, amit az emberek feltételeznek, hogy amivel egy amerikai elnöknek rendelkeznie kell, hisz hát mégiscsak a világ legnagyobb gazdasága, a világ legnagyobb hadserege, és egy nagyon-nagyon szerteágazó bürokrácia az, amit ellenőriznie kell. Már meglátjuk egyébként, hogy mit tanult az első 4 éve alatt, de azért azt csöndesen és kicsit mosolyogva jegyzem meg, hogy a frizurája most sokkal rendezettebb, mint 8 évvel ezelőtt volt.
Most erre a legutóbbi hátrafésült hajra gondolsz, amiből rengeteg mém született a közösségi sajtóban?
Szóval az eredeti 8 évvel ezelőtti frizurája egy ilyen teljesen hihetetlenül szőke bozont volt, vagy nem bozont, hanem ilyen nagyon-nagyon rendezett szénakazal volt a fején. Most ez most egy teljesen disztingvált, normális, az életkorához illő, ha bár nem teljesen festetlen frizurára cserélte le.
Azt hiszem, hogy át kell ugornunk majd az ő üzletben eltöltött éveit, illetve a szórakoztatóiparban eltöltött éveit, a reszkesetek betörőkben is, hiszem, hogy föltűnik.
Igen.
Tehát nagyon-nagyon igyekezett folyton föltűnni televízióképernyőn, filmekben, akár 20 másodpercen, neki az volt a lényeg, hogy szerepeljen.
Tehát az imázsán nagyon-nagyon erősen dolgozott, azt is mondhatnám, hogy egy ilyen szeretett vámpír, tehát mindent megpróbált leszívni a környezetéből. Nagyon jellemző példa, hogy volt, hogy a sajtósának adta ki magát, betelefonált élő rádió műsorban, és azt mondta, hogy a Donald Trump sajtósa, és dicsérte Donald Trumpot. Uh-huh. Azért ez sokat elárul, egyrészt a módszereiről, másrészt arról, hogy mennyire vágyott a nyilvánosságra, a sikerre. Közéleti kérdésekben is nagyon gyorsan megszólalt, tehát gyakorlatilag már a 70-es évek végét, a 80-as évek elejétől már nyilvánvaló volt, hogy neki vannak politikai ambíciói. Akkor is, hogyha csak 2015-ben jelentkezett először az elnökséget.
Igen, és hát még valami, csak mielőtt tovább mennénk az első elnöksége felé, a pankráció iránti imádata. Ön állítólag nagyon sok pankrátornak a karrierét támogatta, pénzt fektetett bele, meg a szabályokba is beleszólt, hogy hogyan alakuljon a dolog. És ugye mi a pankrációt? Egyrészt az erőszak és a látvány, a kamu és a valóság. Mindaz, ami őt borzasztóan vonzotta a szórakoztatóiparban, illetve amit a Roy Cohn-tól tanult, hogy légy kemény, hogy soha ne kér bocsánatot, hogy mindig üss, hogy mindig támadj. És ez a kettő, a szereplési vágy, meg az a kamuzás, amikor betelefonálok a saját nevemben, hogy nem én vagyok a titkárom, és akkor valamit el akar. Ez valahogy számomra összegződik ebben az egészben, amit pankrációnak hívnak.
Igen, és jól kezdtük ezt, vagy jól kezdted ezt a felvezetőt azzal, hogy a személyisége az nyilvánvalóan egy zavart személyiség. Na most a pszichológusok, pszichiáterek mindig azt mondják, hogy személyes beszélgetés nélkül azért ezeket a diagnózisokat nem lehet fölállítani, de hát azért az jól látszik, hogy a kedvenc témája saját maga, hogy mindig szuperlatívuszokban beszél saját magáról, a saját teljesítményét mindig úgy minősíti, hogy a valaha volt legjobb, és még soha senki nem látott ilyet, és azt gondolták, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de lám ő megcsinálta, és mindig visszatér ehhez a motivumhoz. Ugyanakkor a másik érdekesség, hogy ő az Egyesült Államok történetének legöregebben megválasztott elnöke a mostani alkalommal. 78 éves, igen, volt nyáron, tehát olyan fél évvel idősebb, mint amennyi Joe Biden volt, amikor megválasztották, és azért az látszik, hogy Joe Biden hol végezte, tehát az utóbbi időben nagyon nem engedték már kamerák elé. Na most nem lehet tudni, hogy Trump hogy fog öregedni, de minden eset ez is egy érdekes dolog, hogy valakinek a személyisége a korral hogy változik, az aktivitása hogy csökken, és ugyanakkor a vágyai azok a régiek maradnak.
Amikor az elnöksége szóba kerül, akkor általában azt tudtuk felejteni, hogy ő többször neki ment ennek a lehetőségnek, de igazából nem volt mögötte támogató. És a szakértők azt szokták mondogatni, hogy igazából Trump akkor futott be, amikor Amerika, vagy ennek bizonyos társadalmi rétegei elindultak lefelé, és amikor sokan, milliók vagy tízmilliók érezték úgy, hogy le kell cserélni az elitet, mert a 70-es évek óta, vagy legalábbis a 80-as évek óta nem történik olyan emelkedés az életszínvonalukban, amit ők éreznének, amit átélnének, ami azt jelenti, hogy a gyarapodásuk töretlen, hogy az amerikai állam él, stb. Ez ágyazott meg Trumpnak, és addig, míg ezt nem érezték ilyen sokan, nem volt, ami megágyazzon neki. De innentől nem volt visszaút. Tehát annyi idő után visszanézve, hát majdnem 8 év után visszanézve, megállapítható, hogy igazuk volt, akik azt mondták, hogy a fehér, alsó középosztálybeli, a lecsúszástól rettegő, és elsősorban férfiak voltak a támaszai, a támogatói?
Igen, mindenképpen. Főleg a lecsúszástól rettegők. Az élettől, a világtól, a változó világtól rettegők, akik attól féltek, hogy a munkahelyük ugye elvándorolt Mexikóba, Malajziába, Kínába, ki tudja hová, és hogy velük akkor most mi lesz, és hogy valaki védje meg őket a bevándorlóktól, akiket ugye konkurenciának tekinthetünk, védje meg őket a világtól úgy általában, és ez a tegyük újra nagyjá Amerikát, ez olyan nagyon jól hangzik. hangzik. Ezt mindenki lefordítja a saját életére, ugye az apám meg tudott venni egy házat, én meg nem tudok már házat venni. Neki azt jelenti, hogy én is vehessek végre házat. De egy katonának, aki a világot járja, ugye, és azt látja, hogy háborúból háborúba esik Amerika, anélkül, hogy különösebb dicsőséget aratnának, vagy otthon nagyobb elismerésben részesülnének. Annak a tegyük újra nagy Amerikát, az azt jelenti, hogy legyünk úgy, mint a második világháború után, hogyha én hazajövök egy iraki háborúból, akkor engem mindenki süvegeljen meg. És mindenki le tudja a saját életére ezt fordítani, ami egy nagyon ügyes húzás. Szerintem Trump nem tudná megmondani, hogy melyik az a pillanat az amerikai történelemben, amelyikre gondol, hogy akkor nagy volt Amerika. De ezt nem is kell megmondani. Egyébként ugye ezt Magyarországon is alkalmazzák, ezt a trükköt a kormánypárti politikusok. Tehát nem kell megmondani, hogy mi az a régi nagyság.
Nagyon fontos, hagy teret a tömeg fantáziájának.
Igen.
Amikor minden közvéleménykutatás ellenére, mert ugye Hillary Clintont jósolták befutónak a demokratáktól, és nem úgy lett, akkor ott szintén valami nagyon fontos dolog történt, hogy az emberek vagy nem mondják meg, hogy ki akarnak szavazni, tehát gyakorlatilag nem bíznak azokban az emberekben, akik hivatalosan fölkeresik, legyen az egy cég, vagy mondjuk az adminisztráció, hanem eltitkolják a véleményüket, ott valami van már a bizalommal, hogy Fukuyama egyik kedvenc szavára vagy művére hivatkozzak, hogy az már eltűnőben van. Amikor a filozófus ezt megírta, akkor már fogyatkozóban volt.
Nagyon érdekes, mind a három választás, amiben Trump ugye érdekelt volt, ugye kettőt megnyert, egyet elvesztett, de ez a 16-os, a 20-as és a 24-es választás, ez gyakorlatilag egyformán nézett ki Amerikában, ugyanazokban az államokban dőlt el. Ezen belül is egyébként ugye Wisconsinban, Mississippiben és Pennsylvániában, és ebben a három államban, mind a három esetben néhány százezer szavazaton múlott összesen. De volt, hogy még kevesebb, volt, hogy 85 ezer szavazaton múlott csak az, hogy végül is ezt a három államot kinyeri meg. Na most ez azt mutatja, hogy az amerikai társadalom nagyon-nagyon stabilan van megosztva. Most, hogy mennyire mély ez a megosztás, ezt most hagyjuk egy pillanatra, de nagyon stabil történelmi szempontból egy meglehetősen hosszú periódusnak tűnik, amikor ugyanazok az államok vagy jobbra, vagy balra szavaznak, gyakorlatilag független attól, hogy ki a jelölt. És ez nagyon érdekes, de Trump ügyesen, nagyon ügyesen használta ki egyébként a választási taktikában rejtő lehetőségeket. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Hillary Clinton esélyei azok valóban nagyon jók voltak a választás előtt, de volt egy olyan, mondjuk úgy, mint hogyha a társasjátékon, a karácsony esti társasjátékon játszunk a gyerekekkel, és valamelyik gyerek hatos dob, és azzal megnyeri. Tehát ez nem volt a statisztikai lehetetlenségek között, hogy a Trump megnyerje. Tehát ezt én nem mondanám a közvéleménykutatók óriási kudarcának. Minden esetre azóta folyamatosan próbálják korrigálni a saját hibáik, de objektíven nem lehet belőni, olyan nincs, hogy a közvéleménykutató az mindig 100%-ban eltalálja a későbbi eredményt. 2-3-4 százalékos eltérések vannak, és mondjuk ebben a három választásban 2-3-4 százalék eltérés Wisconsinban, Mississippiben és Pennsylvániában, az pont elég ahhoz, hogy egyik vagy másik jelölt nyerjen.
És hát ugye sokan gondolták, hogy ez egy kisiklás Amerika történetében, hogy egy ilyen kicsit fogalmatlan, vagy nem nagyon nagyon fogalmatlan ember kerül a trónra. John, azóta ezt már nem hiszik, azóta ez már rendszer szintű hiba. John Bolton, aki ugye nemzetbiztonsági főtanácsadója volt, aztán megszabadultak egymástól. Szóval Bolton írt egy könyvet, amiben mindenki írt egy könyvet Trumpról, mindegy, amiben elmondta, hogy mennyire nem volt fogalma ennek az embernek a világról, de ezt mondjuk más amerikai elnökről is lehet mondani, Reaganről például. De hogy Trump azt hitte, hogy Finnország Oroszország része, vagy hogy Venezuela az Egyesült Államokhoz tartozik, és egy csomó ilyen dologról nem volt tudomása. Ez mutatja, hogy valóban egy ingatlanosról volt szó, aki bekerült a politikai bizniszbe, és ugyanúgy viselkedett, mint amikor egy rövid távú üzletet kellett előkészítenie, most nyerek, hogy holnap mi lesz, az nem fontos. Egyébként a pszichiáter, amikor írt róla, akkor azt mondta, hogy ezt a fajta személyiségzavart, ami őt leírja, ez azt jellemzi, hogy a pillanatnyi sikerért bármikor beáldozza a következményeket. Tehát nem számít a holnap. Az a lényeg, hogy most győzök. És a politikai alkudozásaiban is ez fedezhető föl. Nem számol előre, hanem az a lényeg, hogy most elvigye a pálma ágat.
Mindig minden meccset meg kell nyerni.
Igen.
És a másik, ami érdekes, hogy nincs olyan, hogy valamiből mind a ketten jól jövünk ki. Csak ő jöhet ki jól belőle. És hogyha én is jól jövök ki belőle, akkor az nem volt egy jó deal az ő szemében. Egyébként ugye megjelent egy önéletrajzi könyve, amit majdnem azt mondom, hogy négerrel, de ezt most már nem szabad mondani erre sem. Tehát
egy szellemíróval
iratott meg, és annak az volt a címe, hogy az alkú művészete. És úgy állította be magát, és a tévésorozat, aminek ő volt a főhőse hosszú évekig, ugye arról szólt, hogy valóságsorozat, az Apprentice, a gyakornok, arról szólt, hogy ő a nagyon sikeres üzletember, és majd ő megmondja, hogy melyik fiatalból lehet sikeres menedzser. Na szóval, ő a tömegkultúrát fogyasztotta egész életében, nem tudunk arról, hogy olvasott volna könyveket, ugyan időnként meglobálja a Bibliát, de időnként fejjel lefelé lobálja, ami egy komoly tiszteletlenség. Szóval amikor föl kellett olvasni egy templomban, akkor nem tudta fölolvasni helyesen a bibliai szöveget. Ugye, tehát nem tudott egy... Na, szóval egy szó, mint száz, nem egy olvasott ember, nem egy művelt ember, hanem ő azokat a show-kat nézte, amik őt érdekelték. De ezek ugyanazok a műsorok, amik az amerikaiak döntő többségét érdeklik, és mi hajlamosak vagyunk ugye föltételezni az amerikaiakról, hogy ők a művészfilmeket nézik, de nem, ahogy mi sem Magyarországon se azokat nézzük, hanem a tömegkultúrát fogyasztja az emberek többsége, és pont ilyen Trump is. Na most, hogy mennyire...
És akkor még ott van a hamburger imádata, meg igen. A kóla imádata, ami igen, tökéletesen...
Pont olyan, mint igen. Bármelyik, hogy mondjam, bármelyik önmagára nem különösebben vigyázó amerikai átlagember. De azt akartam is csak mondani, hogy milyen jellemző az ő felfogására, amikor az első elnöksége idején ránézett a térképre, és ott volt Amerika partjaitól nem túl messze Grönland. És azt mondta még, hogy a Dániához tartozik, ha bár élvez bizonyos autonómiát, hogy azt megvenni.
Most is ezt mondta megint.
Most Panovára.
Megint, igen.
Igen. Tehát időnként vannak olyan elképzelései, mint hogyha tényleg egy ingatlan mágnás kinézne magának egy új befektetési pontot valahol a városban, de a világ nem így működik, de ő ezt nem veszi figyelembe. Ugyanez érvényesül abban is, amikor arról beszél, hogy a NATO országok nem fizetnek eleget a védelemért, és ő meg fogja vonni a védelmet, ha ők nem fizetnek. A NATO országok nem az amerikai államoknak fizetnek a védelemért, de ez már egy szinttel magasabban van ennek a megértése neki is, meg az amerikai átlag embernek is. Ezek már nem érdekes részletek, hogy pontosan milyen összegeket kéne, mire kiadni az európai NATO tagállamoknak ahhoz, hogy az amerikaiak terhei esetleg csökkenjenek. Ez már bonyolult kérdés. Fizessenek többet. Nekünk, úgy tesz, mintha nekünk már Amerikának fizetnének, holott valójában nem. Ugyanez a helyzet a vántarifákkal. Hogy megemelem a kínai árukra a vámot, és akkor a kínaiak majd többet fizetnek nekünk. Hát ugye ez nem így működik, ezt minden közgazdász tudja, meg hát aki egy kicsit belegondol, a vámot azt a fogyasztó fogja kifizetni a végén, ha meg akarja venni azt a terméket.
Vagyis inflációval jár a
hát
dolog.
És hogy inflációval fog járni, igen. Tehát az amerikaiak fogják megfizetni, hogy ha tényleg fölemeli, akkor lehető kevesebb kínai áru fog beérkezni Amerikába, viszont az drágább lesz.
Az első hivatalba lépésekor ugye nem csak az derült ki, hogy hát nagyon keveset tud a világról, de mondjuk ebben mondom olyan nagyon-nagyon nem különbözik a többi amerikaitól, mondjuk azért a szakképzett amerikai politikusoktól nagyon. De az is látszott, hogy még nem volt teljesen ura annak a csapatnak, amelyik a Fehérházba bekerült, és ez a csapat egy idő után, amikor rájöttek, hogy ő kicsoda, és rájöttek, hogy mennyire veszedelmes dolgokat beszél, és akar össze-vissza, akkor elkezdték kijátszani. Van egy ilyen, ezt a Bob Woodward írta, igen. Ugye, aki a Watergate leleplező újságíróknak az egyike, ez a Félelem Trump a Fehérházban címmel jelent meg. Vitatják, hogy mennyire van igaza, mennyire nincs. Azt írja, hogy a stáb Ahhoz szokott hozzá a Fehérházban, hogy megkerülje az elnököt, mert az utasításai katasztrofálisak, semmiről nincs fogalma, és hát gyakorlatilag Amerika érdekeit teszi tönkre, vagy teszi kockára percenként. Ez nagyon megváltozott most, mert látszik, hogy az a stáb, ami a Fehérházba kerül, azt már ő rakta össze, és minden szempontból Trump hívők. Vagyis azok a botrányok, amik az ő első hónapjait vagy évét leírták, összeveszései a Fehérház különféle tisztségviselőivel, azok már nem lesznek. Sokkal inkább ura a helyzetnek, mint akkor volt.
Az biztos, hogy a republikánus párt, és annak is a Trumpra ráakaszkodó része, és mondhatnám, hogy ez a döntő többsége, sokkal jobban fölkészült a kormányzásra, mint az első Trump elnökségnél. Ugye a Trump első elnöksége az többszörös meglepetés volt. Egyrészt a republikánusok nem hitték el, hogy ő lesz az elnökjelöltjük. De azt gondolták, hogy Ted Cruz vagy Marco Rubio, szóval valamelyik ismertebb politikusok lesz a végső befutó, vagy Jeb Bush, a harmadik Bush, potenciális Bush elnök. Ezekből ugye nem lett semmi, ezeket végül is leverte az előválasztások során. Ez már meglepetés volt. Aztán utána beszéltünk arról, hogy az is meglepetés volt, hogy elnök lett. Trump se úgy készült az első elnökségére, hogy ő elnök lesz. De most egészen más volt a helyzet. Ugye Trump személyesen is súlyos helyzetbe került az ellene folyó perek miatt, tehát igazság szerint az volt a tét számára, hogy vagy megnyeri az elnök választást, vagy menje börtönbe. Potenciálisan legalábbis. És mindenképpen nyernie kellett, és valóban úgy is készült most már, hogy győzelme esetén ez a győzelem ez maximálisan kiaknázható legyen. Itt egy pillanatra érdemes egy kitérőt tenni azokra a találkozókra, amiket Orbán Viktorra folytatott, és hogy mi az érdekes Trumpnak és a környezetének Orbán Viktorban, az, hogy hogyan lehet a választásokat, hát hogy is mondjam, csak különösebb csalás nélkül, de bebiztosítani előre, hogy a hatalomból ne essünk ki többé. Egyszer kell nyerni, de akkor nagyon. És most erre készültek, hogy most akkor ők nagyon nyerni fognak, most aztán mindent letarolnak, mindent behajtanak a saját elképzeléseik alá, és ennek ugye vannak személyi és szervezeti feltételei, de hogy Trump mennyire ura önmagának az, vagy a hatalomnak, ugye még hatalomba se lépett, tehát még egyelőre mind jövő idő, az nagyon érdekes volt egy hétvégén egy nagy beszéde Phoenixben, Arizonában, republikánus aktivisták előtt, a Turning Point USA nevű republikánus szervezet tagjai előtt, amiben kitért arra, hogy Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, aki egy olyan negyedmilliárd dollárra megtámogatta az ő kampányát, az nem lesz elnök. Nem, az nem lesz elnök. Hát, és én megmondom, hogy maguknak, hogy miért nem lesz elnök, mert nem Amerikában született, és az alkotmány azt ugye kizárja. Na most ezt mindenki tudja, aki legalább a középiskola második osztályig eljutott Amerikában, hogy ez benne van az alkotmányban. Tehát mint hogyha az erdőben fütyülne félelmében. Saját magának is bizonygatja, hogy nem kell félnie Musktól, hiszen Musk nem lehet elnök, de Musk nem az elnöki karosszéken keresztül gyakorolja a befolyását, hanem az elnök füléhez való hozzáférés az, ami a számára fontos, és nagyon úgy néz ki, hogy Trump az összes magabiztosságos sugalló állításával szemben továbbra is egy önmagában kételkedő figura, aki minden pillanatban próbálja magának is bizonyítani, hogy milyen sikeres, és hogy mennyire jól szerepel a világban. És ez amit az előbb mondtál, hogy valóban a napot kell megnyerni, de időnként az órát kell megnyerni. Ezért van az, hogy hajnali 3-kor is lehet számítani arra, hogy Trump megjelenik a Truth Social nevű saját oldalán, vagy az X-en, és támadja az ellenfeleit, az őt bírálókat, és bizonygatja a saját nagyszerűségét. Na most éjjel 3-kor, ez azt jelenti, hogy időnként arra ébred föl, hogy neki meg kell dicsérnie önmagát.
Elon Muskra, vagy az ő szerepére kicsit később térjünk vissza, még ami az első periódust illeti, elnöki periódust. Több olyan dolog van, ami, ami akkor részint fölháborította az amerikaiakat. Emlékszem ilyen kommentekre, ezek főleg ilyen keleti, meg nyugati partiak voltak, nem Amerika közepéről, a kisvárosokból jöttek, hogy uram, tisztelje a hivatalát, magyarán szégyelték. Szégyelték a világ előtt, amikor neki esett a NATO-nak, hogy erre semmi szükség is föl kell oszlatni, vagy amikor megdicsérte Nagy-Britanniát, hogy kilépett az Unióból, ebből a semmire nem jó szövetségből. Tehát amikor ennyire nyíltan Amerika tartós szövetségesei ellen fordul, és az ember azóta is gondolkozik ezen, hogy volt ebben egy hosszú távú politikai számítás, vagy nem, és én nem hiszem, hogy volt. Tehát nem hiszem, hogy ő új világállapotokat képzelt el magának, hanem azt gondolta, hogy ez üzletnek nem jó. És akkor minek az egész?
Igen, ez a pénzügyi szemlélet, ez a rövid távú pénzügyi szemlélet, ez nagyon, nagyon találó és jellemző rá. Mindenkivel szemben ilyen tranzakciós üzleteket akar kötni, adjanak neki valamit, és akkor esetleg majd ő is ad nekik valamit cserébe. Ugye Európával szemben most a két nagy elvárása az az, hogy egyrészt vegyenek minél több amerikai gázt, cseppfolyós gázt és kőolajat. Ez orosz segítség, ez valószínűleg teljesülni fog. A másik pedig az, hogy fizessenek többet a saját védelmükre. Ugye ebbe benne van, hogy ő is látja, hogy Oroszország egy komoly fenyegetés Európára és az amerikai érdekekre nézve is. Tehát,
na de amerikai fegyvereket kell venni, tehát ez megint...
Igen. Tehát Európa fegyverkezen, és lehetőleg vegyen amerikai fegyvereket. Az amerikai érdekek azok nem függenek attól, hogy kinyeri az elnök választást. Tehát az Egyesült Államok hosszú távú érdekei azok mindenképpen azok, hogy Európában neki szövetségesei legyenek, hogy Európa az ne ingadozzon, ne próbáljon külön díleket, külön üzleteket kötni Kínával, hiszen Kínát nem tudja Amerika egymagában föltartóztatni, csak akkor, hogyha Japán, Ausztrália, Korea, és aki még lehet, és Európa, és lehetőleg egyébként Latin-Amerika is segíti ebben. Ezt Trumpnak valaki majd nyilván el fogja magyarázni, csak ugye most az a veszély, hogy azok az emberek, akik az első elnökség idején próbálták neki elmagyarázni, vagy akik próbálták a hátam mögött elintézni a dolgokat, hogy ne romoljon minden el, azok most nem befejezetlenül kerülnek be a csapatba. Habár speciál pont a külügyminiszter, az Marco Rubio lesz egy nagyon tapasztalt, és meglehetősen élesen orosz ellenes floridai politikus, akinek kubai származású szülei voltak, vagy vannak, és aki mindent a kubai példán keresztül vezet le. Na, egy szó, mint száz, meglátjuk, hogy ez hogy alakul, ez nagyon, a jövőre vonatkozó jóslatok azok mindig kockázatosak.
Jó, akkor nézzük meg most már a mostani elnökség előzményeként azt, amit szóba hoztál, de egyre többen hoznak szóba Elon Musk szerepét. Ő mellette. Ugye Musknak valami nem egyedül, valami meglehetősen zavaros minisztériumi állás jut, ha egyáltalán miniszterségnek lehet ezt hívni, amiből pontosan nem lehet tudni, hogy mire gondolt Trump, amikor fölkérte, de az biztos, hogy Elon Musk nagyon ott akar lenni mellette, ahogy te mondtad, közel a füléhez, és hát megírogatják róla, mármint Muskról, hogy ő már, mint vezető amerikai politikus üzenget például Európának, hogy az AfD-t azt igenis szeretni kell, az egy nagyon pozitív gondolkodású párt, hogy hát mennyire náci, mennyire nem náci, az őt különösebben nem foglalkoztatja, vagy hogy milyen gyorsan változott meg a véleménye Ukrajna ügyében, ugye az ő műhold rendszere korábban segítette az ukránokat, aztán úgy tűnik, hogy inkább az oroszokat segítette, minden FBI meg CIA nyomás ellenére. Tehát gyakorlatilag megjelenik ez az ember egy önálló hatalmi centrumként, egy általad belül ingadozónak és bizonytalannak tűnő, kifelé ugye óriási egót mutató, egyébként egyre idősebb ember mellett, aki talán ezt a támaszt időnként szívesen is fogadja, és akkor gyakorlatilag előáll egy olyan helyzet megint, mondjuk, hogy az ifjabb Bush, hogy nem ő az igazi elnök, hanem mondjuk az alelnöke.
Meddig Cheney, igen, annak igen. Idején, igen, igen.
Hogy itt most lehet, hogy nem is Trump lesz annyira fontos, hanem ez az Elon Musk. De az is lehet, mivel Trump kiszámíthatatlan, hogy megunja, hogy észre veszi, hogy másodtagel is csináltak belőle, és kirúgja. Tehát nem lehet tudni.
Vannak ilyen fogadási helyek, ahol meg lehet azt is tippelni, hogy ki lesz az első, akivel össze fog veszni a kormányából Trump, és ott az Elon Musk az gyakorlatilag az kirobbanthatatlan első helyen van. Aha. Ugye két teljesen összeegyezhetetlen figura, mind a kettő, az előbb azt mondtam Trumpra, hogy ilyen szeretett vámpír, mert ugyanez a Muskra is igaz. Figyelmet akar, és feltétlen támogatást és lojalitást, ugye az üzleti karrierje az ezt mutatja. Azonnal kirúg mindenkit, akiben egy pillanatig is kételyek támadnak az ő zsenialitását illetően. Na most két ilyen ember, két dudás egy csárdában, hogy fogják egymást elviselni, az egy nagy kérdés. A befolyására csak a legutolsó ilyen jellemző sztori. Ugye a képviselőházban hosszú heteken vagy hónapon keresztül nagy nehezen próbálták összeboronálni a két pártnak az eltérő érdekeit a költségvetési törvény meghosszabbítása ügyében, hogy ne álljon le a kormányzat most az előző hétvégén kellett volna lejárni a határidőnek. Nagyon-nagyon nehezen, de kidolgoztak egy kompromisszumos javaslatot, amivel Trumpnak nem volt semmi baja, egészen addig, amíg Elon Musk el nem kezdte az X-en, a volt Twitteren rengeteg, több száz bejegyzésben, vagy több tucat bejegyzésben támadni ezt a megállapodást, és akkor a Trump is azt mondta, hogy igen, ezt nem szabad megkötni, most mindegy, nem menjünk be a részletekbe, hogy pontosan miért nem, de ez nem jó ötlet, és mindenki, aki a republikánusok közül, aki erre ezt meg fogja szavazni, az ellenjelölteket fogunk indítani a 2026-os előválasztáson, és ki fogjuk őket szavaztatni a képviselőházból. Az ez egy nagyon komoly fenyegetés egyébként, főleg megtámogatva Elon Musk pénzével. Az történt, hogy a 220-valahány republikánusból 170 megszavazta ezt a kompromisszumos megállapodást, és csak 34 volt, azt hiszem, aki engedett ennek a nyomásnak, vagy aki egyetértett azzal, hogy ez egy rossz javaslat. Tehát a republikánusok a demokrata párti képviselőkkel összefogva gyakorlatilag lenyomták, szkanderbe lenyomták Elon Muskot és Donald Trumpot, ami egyébként nagyon érdekes dolgokat vet előre a jövőre nézve, de az egész történet, ami kétségkívül Trump kudarca, hiszen beállt egy kérdésben az egyik álláspont mögé, amelyik felelősséget szenvedett, arra vezethető vissza, hogy engedett Musk duruzsolásának. Na most hány kudarcba viszi bele Musk esetleg Trumpot, addig, amíg a Trump azt mondja, hogy te Elon, ez nem egy jó biznisz nekem, tehát oké, add a pénzedet, de ezentúl ne adjál tanácsokat nekem politikailag.
Hát itt van a következő, mert ugye a Trump, és hát lehet, hogy inkább a Musknak a sugalmazására le akarja építeni, vagy a karcsúsítani akarja, ugye? Igen. Az amerikai adminisztrációt és valami 4 millió állás megszüntetéséről fantáziál, ami természetesen nem nagyon valószínű, viszont olyan konfliktus halmazokat fog magával sodorni, ami az amerikai elnök számára is túl soknak bizonyulhat.
Ő is szeret nagyot mondani. Ő is szeret nagyokat mondani. Akár csak Trump ugyanazt a receptet követi. Mondj hihetetlenül nagy dolgokat, és akkor folyton rólad szólnak a hírek. Az emberiség költözön át a Marsra. Ez egy remek ötlet, és azt mondja, hogy ő szívesen menne. Szintén remek ötlet. Olyan tudós még nem él a Földön, aki azt mondaná, hogy az emberiségnek érdemes lenne a Marsra költözni, mert sokkal egyszerűbb lenne a Földet egyébként valami élhetőbb helye változtatni, de ezt most hagyjuk. Tehát a Musk-féle bemondások, hogy 2000 milliárd dollárral csökkentik az amerikai költségvetési deficitet, az egy fontos dolog, mert az valóban a költségvetési, az külső adósság, ami 31.400 milliárd dollár jelenleg, de ott a Times Square mellett van egy futóóra, tehát most, hogy kimondtam, már előrébb szaladt se csomóval. Tehát ez egy fontos dolog lenne, na de lehetetlen. És mindenki tudja, aki egy kicsit is foglalkozik az amerikai költségvetés szerkezetével, mert a költségvetésben a katonai költségvetés, a Medicaid és a Medicare, és ami az idősek és a szegények orvosi ellátása, meg a társadalombiztosítás, tehát a nyugdíjak kifizetése, az már a költségvetésnek egy 60-70%-a. Na most a maradékon megspórolni a 2000 milliárdot, az számszakilag is lehetetlen. Egyébként Musk nem kap szerepet a kormányban, hivatalos szerepet, mert ezt a Doge nevű kormányzati hatékonysági minisztériumot, ezt a Vivek Ramaswamy nevű volt elnök jelölt vezeti, és a Musk az csak egy ilyen társ személy mellette. Egyelőre nem látszik, hogy kapna ott egy íróasztalt.
Trump egy kicsit óvatos volt azért vele.
Igen, és ez nem árt. Tehát, hogy mondjam, a Muskot ismerve, ő is egy nagy cápa, tehát igen.
Hát minden esetben nem egy életbiztosítás az ország számára.
De Musknak sem
egyébként. Két ilyen ember vezeti.
Aki azt hiszem 200 milliárd dollárra lett gazdagabb, mióta megválasztották Trumpot.
Hát és Trump hány milliárd dollár, vagy hány millió dollárra lett gazdagabb azzal, hogy azokat a gagyikat, amik az ő neve alatt futnak, az ő cipője, az ő sapkája, az ő inge, mit tudom én, mit csodája.
Aranyóra és a legszebb az a Biblia, amit persze Kínában nyomtattak.
Igen, hát ez már korábban az első periódus alatt is kérdés volt, hogy nem szállt ki ő a saját üzleteiből, amit egyébként egy elnök számára szigorúan tiltanak a törvények, de hát valahogy
most,
minden
sikerült. Most arról van szó, hogy visszaveszik a szállodát, ami a volt főposta épületében 4 éven keresztül működött, amíg elnök volt, aztán eladta a családja, és most visszaveszik, mert most megint jó üzlet lesz, mert az összes külföldi delegáció, amelyik valahogy fizetni akart Trumpnak, de nem úgy, hogy a Fehérházban adja át a borítékot, annak ez mind egy jó kerülő út.
Hát egy Stroma megvette, aztán a Stroma visszaadja. Igen, na most megint ugyanaz a kérdés vetődik föl, mint korábban az első elnökség idején, hogy tudnéli sokan azt mondják, szakértők, filozófusok, politológusok, hogy nem az emberek pillanatnyilag, vagy pillanatról pillanatra változó szavazókészségében, az emberek elhatározásában, jellemében, a demokrácia pártiságában van a lényeg, hanem az intézményekben. Az intézményekben teljesül meg a demokrácia lényege, amelyek nagyon kemény szabályok, törvények alapján működve őrzik az államnak a működőképességét, a beavatkozásait, vagy de nem avatkozásait, vagyis azt, hogy hol hagyják a társadalmat szabadon élni, és hol nem hagyják szabadon élni. Ez az intézményekben testesül meg. A kérdés tehát az, hogy Amerika most hogy áll az intézményeit tekintve, főleg úgy, hogy ugye még az első elnökség alatt nagyon sok fontos testületben egy trumpista többséget sikerült kialakítani, ugye a legfelsőbb bíróság például, vagy más ilyen szervezetekben, tehát gyakorlatilag túlságosan ilyen pártvonzatúak lettek ezek, és hát ebben megvan a dolgok veszélye.
Hát igen, ugye a három, vagy hogyha a sajtót is beleszámítjuk, akkor mondjuk 3,5 vagy majdnem 4 hatalmi ág van az amerikai társadalomban, ugye az elnöki hatalom, az a végrehajtó, a kormány, a törvényhozás, az a kongresszus, a bírói hatalom, aminek a csúcsán persze a legfelsőbb bíróság áll, és hát ugye ott van a sajtó. És valóban Trump ugye most megnyerte az elnökválasztást, mind a két házában a törvényhozásnak többsége lesz, de mondjuk az alsóházban egy nagyon törékeny többség lesz, ugye ott, ahogy mondtam az előbb is, már sikerült vereséget szenvedni egy kérdésben, pedig még hol vannak az igazi fontos dolgok. És ugye a bíróságoknak egy nagyon jelentős része az republikánus érzelmű, vagy konzervatív, inkább úgy mondanám, hogy konzervatív szemléletű bírók kezében van, és ezek élethosszíglan tartó kinevezések. Nem csak a legfelső bíróságban, hanem a szövetségi bírósági pozíciók általában. Na most az utolsó pillanatban még egyébként Bidenék is benyomtak olyan 3 tucatnyi ilyen szövetségi bírót, akik persze liberális nézetűek valószínűleg. Szóval a bíróságok kérdése is érdekes, meg az is érdekes, hogy aki republikánus elnökség alatt lett szövetségi vagy legfelsőbb bíró, az mennyire tekinti ezt politikai megbízásnak, és mennyire gondolja úgy, hogy az ő jogtudósi módja ez...
Vagy mennyire konzervatív és mennyire trumpista, mert a kettő nem
ugyanaz. Igen, ez nem ugyanaz, így van. Na mindegy. Szóval ezek a dolgok el fognak válni, ami nagyon aggasztó egyébként az, ami látszik előre, hogy a sajtót megpróbálja, a médiát megpróbálja betörni. És ugye vannak jelek, mert azok a és erről, ez megint csak olyan Magyarországról is tudnánk példákat mondani, tehát azok a médiumok, amelyek a tulajdonosainak vannak egyéb gazdasági érdekei, azok sebezhetőek. Az egyéb gazdasági érdekeken keresztül is akár. De maguk a médiumok is sebezhetők, mert amelyiknek nincs gazdag tulajdonosa, azoknak pedig a drága perekkel nagyon nagy nehézségeket lehet okozni, vagy akár csődbe is lehet őket kergetni. Tehát most, hogy a Des Moines Register nevű lapot beperli, mert egy téves közvénykutatást közölt a választások előtt, ami azt sugallta, hogy Iowát elveszti Trump, az azt az újságot bedöntheti akár. És Trump megpróbálja elejét venni annak, ami szerint igazságtalanul sújtott az első elnökségében, hogy a fősodorhoz tartozó, vagy a hagyományos média, inkább így mondanám, a hagyományos médiának az öme, az meglehetősen kritikus volt vele szemben. És ezt megpróbálja most előre kiiktatni, ezt az ellenőrző szerepét a sajtónak, aminek egy demokráciában kell lenni. Na most így aztán valóban veszélyes ez a dolog, tehát hogyha mind a három igazi hatalmi ág, és plusz még a sajtó is ugye becsicskul, akkor Trump végül is azt csinál, amit akar. Itt már csak az a kérdés, hogy mit akar Trump csinálni.
Hát a kérdés ugye igen, arra vonatkozott volna, hogy van-e valami víziója a világról, a saját magán kívül, a világról, Amerikáról, ami korszerűnek mondható. Mert azt mondtad, hogy ő meglehetősen képzetlen és olvasatlan. Ami azt jelenti, hogy különféle politológiai elképzelések, világmegváltások, hogy igazából hidegen hagyják, mert nem is ismeri őket. Azt ismeri, amit a tanácsadói szélsőjobb oldalról ilyen-olyan módon a legutóbbi időben behurcoltak, hogy hogyan kell a nagyhatalmak érdekeit tisztelni, stb. Meg, hogy ami aztán Magyarországra is begyűrűzött a Fideszbe, hogy tulajdonképpen nem a demokratikus értékek számítanak, hanem az, hogy hogyan lehet biztosítani egy-egy világhatalom számára a teret, mert hát az dönt. És akkor ehhez alkalmazkodunk, meg a konnektivitás, meg a többi. Tehát, ha nincs, és én nem nagyon hiszek abban, hogy neki van víziója egy eljövendő világról, akkor vagy sodródó Amerikával nézünk szembe, vagy pedig igazából az ő nevében mások fognak kormányozni, vagy nem is tudom, hogy akkor, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi lesz.
Csak egy jellemző sztori, hogy mennyire van fogalma a világról, vagy nincs fogalma a világról. A győzelmi beszédében ő maga mondott el egy hosszú történetet arról, hogy Dél-Karolinából a hurikán, a Helene hurikán után fölhívták, hogy szerezzen már Starlinket az Elon Musktól. A Starlinkről ugye az elég régen most már, hosszú évek óta lehet tudni, hogy mi az, és hogy Elon Musk több száz ilyen kis műholdat küldött a világűrbe, amik internetes csatlakozást biztosítanak azoknak, akinek van földi állomásuk, és ebben az ukrán háborúban ennek komoly szerepe volt. Ez egy olyan dolog, amit az embereknek egy jelentős része tud. Na most Trump maga mondta, hogy neki fogalma nincs arra, mi ez, de fölhívta az Elont, hogy te Elon, neked van ilyen? Adjál már a karolinaiaknak, mert nekik meg jó lenne. Tehát Trumpnak fogalma nincs arról, hogy merre tart a világ. Technológiailag, a mesterséges intelligenciáról, az űrkutatásból ugye csak annyit tud, hogy a Bidenék a Holdra akartak leszállni, akkor ő a Marsra akar, mert akkor nagyobbat kell mondani, hogy ennek mi a realitása, az ő 4 éves elnöksége alatt mennyivel tud közelebb kerülni a NASA ehhez, arról fogalma nincsen, de nem is érdekli egyébként. Nagyokat kell mondani, érdekeseket kell mondani, és akkor rólad szólnak a hírek. Hogy az amerikai gazdasággal mi a vágya? Az a vágya, hogy a vállalkozói adó az még kisebb legyen. Már most is csak azt hiszem, valahol 25% körül van, korábban ez a demokrata elnök alatt fölment 40% környékére, de a 25-öt is sokalják. Kik? Trump, meg azok a milliárdosok, Elon Musk és azok a milliárdosok, akiket egyébként a kormányába is bevesz, mert egyébként más pozíciókba is tesz milliárdosokat, és ebbe az is belefér, hogy Soros Györgynek a volt londoni irodavezetője lesz a pénzügyminiszter Amerikában. Ez egy érdekes mellékkörülmény, hát majd kíváncsi vagyok, amikor a magyar kormánynak tárgyalni kell ezzel az emberrel arról, hogy eltörlie, hogy visszaállítja a kettős adóztatást kizáró törvényt, akkor előjönnek-e majd Soros Györgye.
És a világ, hogy merre tart politikailag szövetségesek, erről ki fog dönteni?
Hát nyilván Trump megpróbál pénzügyi nyomást, tehát pénzügyi értelemben megpróbál nyomást gyakorolni, de Európa annyira, én azt gondolom legalábbis, hogy Európa annyira rá van utalva az amerikai katonai védelemre, hogy Európa kezét lábát fogja törni, hogy a következő 4 évben ezt garantálja magának. És ha ez pénzbe kerül, akkor pénzbe kerül, és egyébként Orbán Viktor már a hétvégén a beszédében azt mondta, hogy az 5% a GDP-ből, amit Trump most hirtelen elkezdett követelni a védelmi kiadásokra, az eddigi 2% helyett, az tüdőlövés a magyar gazdaságnak. Nem csak a magyarnak, a németnek, a franciának, meg mindenki másnak is. De az a kérdés, hogy kitől félünk jobban, Putyintól, vagy a tüdőlövéstől.
Igen, tehát el lehet dönteni, hogy Trump eljövendő elnöksége következtében az ember egy szélsőséges politikustól féljen inkább, vagy attól féljen inkább, hogy ez a szélsőséges politikus igazából nem tudja, hogy hol van és mit csinál, és hogy a tetteinek mi a következménye magyarán, hogy nem attól kell inkább félni, hogy nem tudjuk, hogy merre felé megy a világ, hogy merre felé sodorodik a világ, és nem tudjuk előre pontosan, hogy mi fog bennünket fenyegetni.
Igen, és az, hogy őt 82 éves korában, amikor majd az elnöksége lejár, mi fogja érdekelni azon kívül, hogy még ha lehet, akkor kicsit golfozzon, és hogy milyen szép múzeuma legyen majd egyszer valahol.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.